Kedves hallgatóink, folytatjuk a gyerekkönyvekről, a gyerekirodalomról szóló sorozatunkat, és a mai vendégem Révész Emese, művészettörténész, könyvillusztrációs szakember, az ELTE tanára. Szia, Emese!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mielőtt elmélyednénk a gyermeki lélek és a gyerekirodalom rejtelmeiben, van két aktualitás, amit mondtad, hogy fontos lenne, hogyha elhangozna, és mind a kettő könyvillusztrációval kapcsolatos.
Így van, nagy erőkkel készülünk a harmadik Budapesti Illusztrációs Fesztiválra. 2019-ben hirdettük meg először ezt a pályázatot, és azóta két évente megrendezzük. Ez egy teljesen nyílt pályázat mind azoknak, akik a könyvillusztráció bármilyen területén dolgoznak, legyen az gyerekkönyv, vagy tudományos illusztráció, vagy irodalmi illusztráció, és az a célja ennek a pályázatnak is, az a hozzákapcsolódó kiállításnak, hogy láthatóvá tegye a kortárs magyar illusztrációt, a fiatal tehetségeket, a nagynevű alkotókat, és ezzel nem csak a szakmának akarjuk megmutatni a magyar illusztrációt, hanem számítunk a fiatal grafikusok érdeklődésére, a szülők, pedagógusok érdeklődésére, hiszen az illusztráció milyensége, az egy kardinális kérdés mindenki számára. Hogy konkrétumokat is mondjuk, október 13-án fog a MOMIN megnyílni ennek a pályázatnak a legjobb műveit bemutató főkiállítás, de kapcsolódó programok lesznek a Szabó Ervin könyvtárba is, ami ugye mindenki számára megközelíthető tér a belvárosba. Ott lesz a Petőfi Madács pályázat legjobb munkáinak a bemutatója, illetve egy különleges kiállítást is nyitunk majd szintén a belváros, a Deák 17 ifjúság és gyermek galériába, ami pedig a Silent Book legjobb klasszikus alkotásait mutatja be. Ugye ez nem mindenki számára nyilvánvaló.
Nem, ezt meséld el, kérlek, mert nagyon izgalmas.
Ezt egy nagyon izgalmas és nagyon fontos műfajnak gondolom. Szó szerint ugye csendes könyvet jelent, és az angol terminológia olyan könyvekre vonatkozik, ami teljesen szöveg nélkül mesél el történeteket. Na most gondolhatnánk azt, hogy ez kb. Ugyanaz, mint egy böngésző, vagy egy kicsiknek szóló lapozó, de nem erről van szó. Ezek a történetek néha összetelt, felnőtteknek is szóló, akár képes regények is lehetnek, amik viszont nem összetévesztetők a képregényekkel. Uh-huh. És ezek rendes könyvalakú, grafikailag mesterien megoldott elbeszélések mindenféle korosztály számára, és Egerben a Bródi Sándor könyvtár elkezdte egy pár éve gyűjteni a világ legjobb silent bookjait. És most már több mint 100 könyvük van, és azt találtuk ki, hogy a Billufest, tehát az illusztrációs fesztivál kapcsán hozzuk ezeket Budapestre, mutassuk meg úgy, hogy lapozható formába kiállítjuk őket, és ott a D17 galériába októbertől ezek láthatóak lesz majd párhuzamosan az illusztrációs fesztivál pályaműveivel.
Na jó, Emese, akkor erről majd beszéljünk ősszel bővebben, mert ez nagyon izgalmas, meg hogy miért pont egy egri könyvtárnak jut eszébe, hogy ilyeneket gyűjtsön, de hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a gyerek irodalomhoz, meg az illusztráció témaköréhez. Én azt az alcímet adtam így magamban a beszélgetésünknek, hogy illusztráció elvesz vagy hozzáad. Ugye azért gondoltam ezt, mert elképzeltem, amikor kisgyerekként könyveket olvastam, és nagyon sokszor előfordult az, hogy én elképzeltem valamit, valahogyan, és akkor odaértem a 34. oldalra, ahol volt egy rajz. És ez a rajz az teljesen másképp mutatta be a főhőst, meg a környezetet, mint ahogy én azt elképzeltem, és akkor nem is tudom, volt egy kis csalódás, vagy talán én is úgy átképzeltem a fejembe, hogy hogy is lehet akkor ez. Szóval van egy ilyen faktor ebbe a dologba, hogy egyrészt nyilván nagyon széppé tud tenni, és nagyon kívánatossá egy könyvet, ugyanakkor meg is határozza azt a világot, amiben én elképzelem a cselekményt.
Látod, András, ez annyira jellemző, hogy az illusztrációról úgy beszélsz, mint ami járulékos elemként van jelen a szöveg mellett. És ez azért az itthoni felfogásra nagyon jellemző, hogy az illusztrációt az valami plusz adaléknak tartjuk, ami nem szükségszerű, amolyan luxus velejárója egy könyvnek, és minél kisebb a gyerek, annál nagyobb szükség van rá, de ahogy növekszik, szükségszerűen eltűnnek a képek is. Na most az én felfogásom ez teljesen ellentétes ezzel, mert én azt mondom, hogy egyenrangú a kép és a szöveg. A kép az nem kíséri feltétlenül a szöveget, hanem önmagában is képes elbeszélésre. Ugyanolyan művészi eszközökkel bíró kifejező eszköz, mint az irodalmi. Azt mondod ugye, hogy egy adott szöveget valahogy interpretál a kép. Hát már maga a szöveg is valamilyen módon elbeszéli azt a történetet. Ahány író, annyiféleképpen. És ahány rajzoló, annyiféleképpen. Van egy kiváló sorozata a Csimota kiadónak, egyébként ez a Silent Book egyik első magyarországi megjelenése. Ők azt csinálták valamikor a 2000-es évek elején, hogy klasszikus meséket vettek, Piruska és a Farkas, Három kis malac, ilyeneket, és fölkértek 5-5 különböző grafikust, hogy ugyanazt a mesét rajzolják le, szöveg nélkül. Mindegyik másképp meséli a történeteket. Tehát amikor te azt mondod, hogy illeszkedik-e a te elképzelésedhez, e vagy nem, az egy szubjektív nézőpont. Kinek igen, kinek nem. Tehát
igen,
én nem
de
gondolom.
Meghatározza.
Meghatározza, igen, valamilyen módon interpretálja a
igen.
történetet. De ez akkor is igaz, ha nincs szöveg, hanem csak képpel meséljük el. De ez egy filmre is igaz. Tehát Harry
Hát
Potter-t
hogyne,
valahogy bemutatják
persze.
nekünk, hogy az Alice csodaországban, vagy bármelyik klasszikus mesét, lásd a Grimm átiratokat legújabban felnőtteknek is. Tehát, hogy itt nagyon lényeges, hogy elbeszél, interpretációkról van szó, jó esetben művészi, egyéni interpretációkról. És tartsuk fenn azt a szabadságát az alkotóknak, hogy mindenki a saját szájíze szerint meséli a történeteket. Persze, az nagyon fontos a gyerekkönyv esetében, hogy igazodni kell az adott korosztály életkor és
Világos, persze.
hatóságaihoz.
Persze. Emese, azért vitatkoznék egy kicsit veled, mert ugye tudjuk, és elsősorban most a gyerekekre, a mai gyerekekre gondolok, hogy az ő világuk, meg hát a mi világunk is rendkívül képcentrikus, tehát minden azzal van körülvéve, a legkisebbek is az Instagramot pörgetik. Nagyon nagy mennyiségű vizuális információ zuhan ránk, hát nem kell ezt nagyon ragozni, mindenki tudja, hogy miről van szó. És a gyerekpszichológusok azt szokták mondani, hogy az a baj azzal, hogy a gyerekek például nem olvasnak, vagy keveset olvasnak, vagy nem olyat olvasnak, hogy az a képességük, ami a fantáziát, az imaginációt erősíti, vagy egyáltalán az a képesség, hogy el tudjanak képzelni dolgokat, az vész el, vagy az satnyul el attól, hogy mindent készen kapnak. Tehát mondtad a filmet, nyilván elolvasom, megnézem, hogyha megnézem az egri csillagokat, akkor onnantól kezdve mindenki úgy néz ki a könyvben is, ahogy én azt láttam, és most tényleg a legegyszerűbb példát hoztam erre, pedig lehet, hogy az én fantáziám egy sokkal szabadabb világot, vagy egy teljesen más világot teremtene ennek a történetnek.
Igen, amit mondasz, ez egy visszatérő vád az illusztrációval szemben, főleg az itthoni nézőpontból szemlélve, miszerint itt valami viadal vagy viaskodás lenne a képek és szövegek között. Nyugat-Európában, Amerikában sok évtizedes hagyománya van a képeskönyveknek. Nem az olyan jellegű képeskönyveknek, mint ami nálunk elterjedt, hanem akár a nagyobb gyerekeknek szóló néhány soros szöveggel és sok képpel illusztrált könyveknek. Ez az a műfaj, ami megtanítja a képeket olvasni a gyerekeket. Amikor azt mondod, hogy képdömpingben vagyunk, ez való igaz, de pont ezért lenne fontos egyrészt, hogy pontosan tudjunk interpretálni vizuális elbeszéléseket. Ugye ez arról is szól, hogy egy-egy képen fölismerjék a gyerekek vagy a nagyobbak az összetett interakciókat, karaktereket, érzelmi kifejezéseket, térbeli viszonyokat, stb. Stb. Tehát mindaz, ami a vizuális olvasáshoz tartozik. Mert ugye azt mindenki számára természetes, hogy szöveget értelmezni kell, de ugyanígy képeket is meg kell tanulni értelmezni. Ez az egyik.
Hagyj mondjam, bocsánat,
másik...
egy példát, csak jól értem el, amit mondasz. Tehát például azt, hogy valakit megbántanak, valaki megsértődik. Az például tökéletesen le lehet rajzolni, még akár úgy is, hogy csak a sziluettjét mutatom meg. Valahol erről van szó, ugye?
Így van, és ugye a jó rajzok azok arra jók, hogy például akár csak a képek alapján összetud kötni az egyes távolinak tűnő eseményeket, tehát okokozati összefüggéseket kapcsolj össze, időbeli viszonyokat ismerj föl a képeken, érzelmi kifejezéseket, interakciókat, minél összetettebb egy képi történet, annál összetettebb ismeretanyagot követel a nézőtől. A másik, hogy a jó képek arra tanítanak, hogy elvont vizuális allegóriákat is képes legyél fölismerni, szimbolikus kifejezésmódokat. Ezt az ember ritkán szokta verbalizálni, de ugye a képek nyelvén pusztán a színekkel, a vonalak dinamikájával és egy csomó vizuális eszközzel ki lehet fejezni érzelmi állapotokat, tragédiákat, feszültséget, szorongást, stb. Csak ezt nem szoktuk így magánkban megfogalmazni.
Nem, de hogyha mondjuk a Jankovics Marcel életművet nézzük, akkor ez elég erőteljesen előtérben van. Például az ő filmjeiben. Vagy meséiben.
Igen, ez is jó példa rá. Tehát, hogy pont a képdömping miatt fontos, hogy a minőségi vizualitáshoz jusson hozzá a fiatal, és ennek alapján tanulja meg tájékozódni a képek világába. Ez azért is kardinális, mert az oktatásból lassan kivezetik a művészettörténeti ismereteket.
Igen,
az
sajnos.
Idei az utolsó év, amikor érettségizni lehet művészettörténetből. Ez egyébként a média ismeretre is igaz. Ez azért tragikus, mert miközben mindenki számára világos, egy nagyon vizuális kultúrában élünk, aközben a közoktatásból visszaszorul a tudatos vizualitás fogyasztása, vagy tanulása. És ezek ugye pont olyan ismeretek, amik erre jó. Na most az én nézetem szerint az illusztráció jó esetben olyasmi, aminek köze van a kortárs művészethez, tehát a mindenkori kortárs vizualitáshoz, a képzőművészethez. Ugyanúgy,
igen,
ahogy a jó szöveg is, szép irodalmi igényű szöveg, akkor is, hogyha 5 éves gyereknek szól, meg akkor is, ha 15 évesnek. Tehát, hogy ilyen módon az, aki jó képeket fog nézni kiskorában, az valamilyen módon lehet, hogy betekintést vagy bejárást kap a kortárs vizualitás irányába is, tehát nyitottabb lesz a kortárs képzőművészetre is. Tehát ezek nem ilyen elhatárolható dolog, tehát nem versenyeztetném egymással a szöveget és a képet, mert teljesen fölösleges, hogy gazdagítja az egyik a másikat.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Egyébként szúrjunk be egy szögletes zárójelet, mert itt egy fél mondat erejéig kitértél a képregényre, de azért a képregényt az tényleg, hát nyilván műve válogatja, de azért van ennek egy olyan rétege, ami nagyon-nagyon magas szintű kortárs képzőművészet és irodalom. Gondolhatunk itt akár az amerikai angolszász területre, de egyébként a francia-belga képregényiskola is elképesztő produktumokkal van jelen mind a mai napig. De hogy akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a gyerekekhez. Hogyha gyerekirodalmat keresek, vagy gyerekirodalmat akarok válogatni, akkor egyébként elmondható szerintem az, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy azért a kortárs magyar gyerekirodalom egyrészt nagyon magas színvonalú, másrészt nagyon magas színvonalú grafikusokkal, illusztrációkkal dolgoznak a szerzőink, tehát tényleg elképesztően gyönyörű kiadványok vannak. Szülőként mennyire, igen, mennyire befolyásolja a döntésemet az illusztrációnak a minőségét? Gondolhatok arra is, hogy ugye van ez a lányoskönyv, fiúskönyv, fiúskönyv, lányoskönyv dolog, ami önmagában még a szövegből nem feltétlenül adódik, de mondjuk az illusztráció már akár meghatározhatja ezt a dolgot, sőt, életkort is nagyon belőhet az illusztráció, adott esetben egy olyan könyvnél is, ami ha akarom, akkor kortalan.
Hát az az igazság, hogy főleg kisebb korban, tehát mondjuk azt, hogy óvodáskorban feltétlenül a szülő választ, és nem a gyerek.
Persze.
Ami azért elgondolkodható, mert a szülő sokkal konformistább sok esetben, mint a gyerek. Témában és képben is, ezt egyébként kísérletek is bizonyították, a gyerekek sokkal bevállalósabbak, progresszívebbek, nyitottabbak a kísérleti képek iránt. Akár
hát kíváncsibbak.
Kíváncsibbak, igen. Tehát
igen.
Megint, hogy az előbb említett sorozatra utalja, ebben a úgynevezett Silent Book sorozatban, a Csimota kiadóban van olyan feldolgozás, ami a piroska és a farkast csak geometrikus formákkal dolgozza fel, ahol négyzetek és körök jelképezik piroskát, a farkast és a vadászt. Egy kisgyerek számára nem okoz gondot ennek a dekódolása, hogyha ismeri a mesét. Egy szülő lehet, hogy úgy gondolja, hogy Jézusom, mi ez a borzalom, nincs megfestve a piroska kapucnia, akkor ez valami nagyon fura könyv. Tehát a gyerekek sokkal kísérletezőbb. Ajánlom, hogy néha engedjük őket választani. Sok esetben a szülő kapdossa ki a gyerekek kezéből a picit abszurdabb, ironikusabb, groteszkebb könyveket, mondván, hogy ez nagyon ijesztő, ez nagyon furcsa. Pedig hát a mi világunk is ilyen ijesztő. És furcsa.